Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak Efézusba írt leveléből, az 5. rész 21. versétől a 33. versig. Az Efézusba írt levél 5. rész 21. versétől.
Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdéjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta holt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és vesznek ketten egy testét. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
A mi segítségünk s minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart s bölcsen igazgat mindent. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom ma hirdetni. Máté evangéliuma 19. részéből, a 3. verstől a 10. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek valamilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte Mózes, hogy adjon váló levelet, aki elbocsátja feleségét? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez nem kezdettől fogva volt így. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznosságot kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Angliából indult el az a kezdeményezés, amelyik Valentin nap környékén, amelyik ugye nálunk is egy úgy, ahogy ünnepelt, de legalábbis a virágosoknak egy jó pénzkereseti lehetőséget ajánló, vagy alkalmat teremtő ünnep. Szóval Valentin nap környékén a házasság isteni ajándékára irányítsa a figyelmet. És a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz, hogy minden évben ilyenkor elmondjuk, hogy az Istennek jó teremtési rendje és nagy ajándéka, hogy férfit és nőt teremtett, és őket egy életre szóló szeretet szövetségben egymás mellé állítja. A házasság hete mozgalom olyan összefogásra törekszik, amikor példamutatással, cikkekkel, előadásokkal, programokkal, tudományos kutatásoknak a közzétételével, erkölcsi és bibliai érvekkel próbálják mind-mind ezt az üzenetet elmondani. Minden évben választanak egy házaspárt, aki ennek a házasság hetének az idei arca, és akik a maguk házasságának a történetével és tapasztalataival bátorítanak másokat. Ilyen házasság hete arca voltak Levente Péter előadó művész és a felesége Döbrentei Ildikó, vagy Csókai András idegsebész és a felesége Ajtai Daniella, Süveges Gergő műsorvezető, akit a tévéből ismerünk, és a felesége Rudan Margit gyógypedagógus, és mások. És a Reformátusok lapja is mindig kapcsolódik ehhez a házasság hete programsorozathoz, és idén is nagyon sok írás szólt erről egy februári számba. Ebben például amellett, hogy házaspárokkal készítettek interjút, bizony elszomorított az a kimutatás, hogy a házasságból született gyerekek 5. születésnapjáig a 9%-uknak válnak el a szülei, a nem házasságba született gyerekek esetében a szülők 34%-a már szétköltözik, mire 5 éves lesz a gyerek. És aztán ezeknek a gyerekeknek hát nehéz egy-egy emberhez, vagy egy férfihez, és aztán egy emberhez kötődni, mert széttörik valami bennük. Mert az a kapcsolat, aminek a világon a legerősebbnek kéne lenni, hogy tudnélik, a szüleik szeretik egymást, és ebből a szeretetből született ő, ez nem igaz. Az elmúlt vasárnapokon más aktualitásokról volt szó, amiket szintén nagyon fontosnak éreztem, és ezért ezt a házasság témát tologattam a mai vasárnapig, de szeretnék erről is szólni, méghozzá a válás jelenségéből kiindulva. Miért válik el két ember? Soha nem is lett volna szabad összeházasodniuk. Vagy elmúlt a szerelem, mondják. Mit lehet tenni? Eddig tartott. Úgy megváltozott a másik, hogy ez már nem az az ember, akivel házasságot kötöttem, és ilyen emberrel már nem tudok, és nem akarok tovább együtt maradni. Vagy egy harmadik miatt. Vagy elviselhetetlen a légkör, akár a bántalmazások, amik előfordulnak. És még sok minden van, amit ilyenkor mondani szoktak, nincs más lehetőség ezek miatt, mint hogy elválnak az útjaink. Jézushoz oda mennek farizeusok, és megkérdezik, szabad-e az embernek elbocsátania a feleségét. És akkor Jézus azt mondja, amit az Isten egybekötött, ember el ne válassza. De hát Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk, mondják. Szívetek keménysége miatt, mondja Jézus. Miért van annyi válás? Ezt az egy okot mondja Jézus, szívetek keménysége miatt van az. Miben nyilvánul meg ez a keménység? Önzésben. Vagy egy hasonló szóval lehet így mondani az én központúságban. Az én központú ember azt kutatja, hogy mit kaphatok egy kapcsolatban bárkitől. Ha semmit, hát akkor minek álljak vele szóba. De érdemes-e vele időt tölteni, vele foglalkozni, érdemes-e hozzámenni feleségül, vagy elvenni. Jól járok-e? Nyújt-e nekem annyit? Feltételezhetően hosszú távon is ez az ember, hogy szorosabbra vegyük a köteléket. És aztán, amikor benne vagyunk, akkor megkapom-e azt, amit reméltem, ami úgy gondolom, hogy nekem, mint feleségnek vagy férjnek jár. A másik arra való, hogy az én hiányérzetemet betöltse, hogy az én szükségleteimet kielégítse, a szexuális éhségemet, a kényelem utáni vágyamat, a presztízsemhez járulhat hozzá, és a többi. És érdekes megfigyelni, hogy idővel a másikból rivális is lesz. Ezt is én tudom jobban. Ő azt mondja, de én tudom jobban. És én emlékszem jobban, hogy is volt akkor. Tehát kettőnk közül én vagyok a jobb. Vagy kimondottan ellenségé is lehet a másik, aki feléli, elveszi, kisajátítja, megeszi, stb. Azt, ami az enyém is. Ami az én tulajdonom. Az én anyagi javaimat, a dicsőségemet, kényelmemet, stb. És sokan élnek házasságban, páros önzésben, és megvan ez a kapcsolat, amíg úgy ítélik meg a mérleget, hogy azért többet nyerek, mint amennyit bosszankodom. Tehát megéri. Persze ez a mérlegelés, ez hihetetlenül szubjektív. Aztán az önző ember folyton önmagára figyel. Természetesen nem látja és nem is hallja a másikat. Csak saját magát. Jean Piaget, a fejlődés pszichológia kutatója írja, a tudományos viták nagyon hasznosak, mert a vitatkozó felek a vita végén jobban értik saját gondolataikat. Mert csak arra törekszik, hogy is tudnám még jobban megfogalmazni azt, ami az én meggyőződésem. Megértette a másik? Ugye nem értette. Azért nem, na, akkor elmondom neki másképpen. Ami az én gondolatom, mert hát az a lényeg. Amit én megértettem, amit én megvizsgáltam. Hogy a másik is valamit ehhez, erről gondol, konyít, azt nem hallom. Konrad Lorenznek volt egy kutyája, amelyik az asztal alatt volt sokszor, amikor társaság volt nála. És beszámol arról, hogy amikor viták voltak, akár ilyen tudományos viták, akkor ez a kutya rendszeresen oda kapott annak a lábába, aki vitatkozott a gazdájával. Mert érzékelte, hogy az indulatokat, érzékelte, hogy megváltozott a hangszín, a hangerő, talán valamilyen ugye az indulatból valami testpára is, amit ő érzett, és a kutya megvédte a gazdáját. Hát, ha nem is tudományos módon, de megvédte a gazdáját a vitákban. Mi megvédjük-e a társunkat mindig újra? Vagy mi támadjuk? Talán nem is tudatosan. Mi megvédjük-e? Mert erre szerződtünk. Mi érzékeljük-e, hogy ő neki ez most nagyon fájhat? Vagy az, hogy valamiért bánatos, a kutya érzékeli. Miért is? Mire vágyik? Mi az, ami elkeseríti? A másik ember megértése, mindenféle való téren megismerése, megértésére való elszánt, folyamatos törekvés nélkül nincsen a konfliktusoknak megoldása. Természetesen az önző embernek az a fontos, hogy engem értsenek meg. Aztán az én központú ember megkísérli az önbecsülését is, azáltal is fenntartani, hogy saját magát igyekszik minél nagyobbnak látni, a másikat minél kisebbnek. Ezért arra törekszik, nem tudatosan feltétlenül, hogy a másiknak a hibáit rendszeres mulasztásait, butaságait, bűneit észrevegye, mert ha ő ilyen, én meg ilyet nem szoktam, nyilvánvalóan én különb vagyok őnála. És ha egy házasságban, de nem csak házasságban, mindenféle emberi kapcsolatban, ha egymás rovására építjük az önbecsülésünket, akkor az reménytelen az a kapcsolat. A kemény szívű ember nem tud megbocsátani. Hiszen ha szívből megbocsátana, akkor közel engedné magához azt a valakit, akit így lenézhet. És jó érzés magát különnek gondolni. A kemény szívű embernek is szembesülnie kell azzal, hogy nem tökéletes. Hogy vannak hibái, de magához igen nagy vonalú. Hát, én már csak ilyen vagyok. És persze ismeri a maga kellemetlen vagy gonosz dolgait, de esze ágában sincs megváltozni. Tessék engem így elfogadni. Miért van annyi válás? Jézus azt mondja, a ti szívetek keménysége miatt. Testvérek, nem tudom, hogy van-e köztünk, aki ezekben a dolgokban nem ismert magára. Van-e olyan köztünk, mert én magamra ismertem. Mondják a tanítványok Jézusnak, jobb is nem megházasodni. Hát Jézus nem erre a végkövetkeztetésre akar bennünket azért elvezetni. De sokan eljutnak erre. Jobb nem megházasodni. Jobb, ha az ember megvédi magát, és akkor marad az, hogy amíg jó, addig együtt vagyunk, vagy a szingli életforma, vagy alkalmi dolgok, mert az ember nem szeretne sebeket kapni, és nem vágyik elköteleződésre. Persze, ebben a másik választott formában azért vágyik mindarra, amit Isten a házasságban nekünk tud adni. Azért vágyik, persze, valakivel egy olyan mély, elfogadó, bizalmi, meghitt tartós kapcsolatra, ami a házasságban adatik nekünk. Jobb is nem megházasodni, de közben meg váljunk arra, mert Isten így teremtett minket, amit a házasságban élhetünk meg igazán. Jobb is nem megházasodni. Ha kalambolozunk, akkor ugye nem azt szoktuk szidni, aki az autót feltalálta. És nem a magyarországi kressz szabályokkal van a baj, ezek a buta szabályok, hanem a közlekedésnek a résztvevőivel. És hogyha a házasságban baj van, akkor nem a házasság intézményével van a baj, hanem annak a szereplőivel. Van esélyünk? Van arra esély, hogy két ember boldogan éljen együtt és öregedjen meg? Igen, van. Van. És nem elsősorban azért, mert jól választottunk. Ám bár a jó választás megkönnyíti ezt a dolgot. Ez kétségtelen. Hanem azért, mert fel tudjuk tölteni a szeretet tankunkat. Két évvel vetítettük itt egy gyülekezeti napon a Tűzálló című filmet. Abban egy fiatal házaspár kapcsolata a válás szélére sodródik, és akkor a férfi apja azt mondja a fiának, adj egy utolsó esélyt magatoknak. Csak 40 napot. Adok egy kis könyvecskét, ami a mi házasságunkat megmentette. Minden napra egy tanács. Csináld végig, egy utolsó kísérletként. És ilyenek vannak benne. Tégy meg egy szívességet. Valóban a férfi korábban kell föl, megtözi a kávét. Kész van már, mire az asszony kijön. Aztán ma ne folj vissza neki. Harapd el a nyelvedet. Ne kritizáld. Ne vágj vissza. Csak ezt az egyetlen egy dologra figyelj a mai napon. Aztán hívd fel napközben, kérdezd meg, hogy hogy van. Csak úgy. És stb. Minden napra egy tanács. És pár nap alatt ez a férfi kifullad, és azt mondja, nem éri meg. Én ezt nem csinálom végig. De az apa tartja benne a lelket, hogy de. Meglátod, csak próbáld meg. És ebben a 40 napban tanulgatja ez a férfi, hogy mit jelent tudatosan, nagyon tudatosan, kitartóan, áldozatosan szeretni. És végül az apa meglátogatja, mert a férfi azt mondja, hogy elég volt. Teljesen hiába való dolognak ítéli, és minden, de minden lepattant eddig. Túl sok az a 40 nap is. És a falban beszélgetnek, amikor a fiú sorolja, bármit teszek, átsiklik rajta, észre se veszi. Nincs benne köszönet. Vacsorát készítettem, bevonult a szobájába. Rá sem nézett, hogy mit csináltam. Nem partner semmibe, teljesen hiába való. Állandóan zsörtölődik, stb. Elég volt, kész vége, ennyi. Hogy tudnám kimutatni a szeretetemet annak, aki folyamatosan elutasít? És akkor azt mondja az apa, én akkor tudtam értelmezni, hogy mit jelent szeretni, és akkor kezdtem el az anyádat igazán szeretni, amikor megismertem az Isten szeretetét. Az igazi szeretet az, ahogy ő szeret minket. Fiam, az Isten úgy szeret téged, amint vagy, és szeret téged, és gondoskodik rólad, és megajándékoz, és meg akar bocsátani Krisztusban, és örök életet készít, akkor is, amikor téged ez nem érdekel, akkor is, hogyha süket vagy arra, amit ő mond, akkor, ha soha semmit meg nem köszöntél, akkor, hogyha szembe köpöd az Isten azért szeret téged évek, évtizedek óta. Az Isten így szeret téged. Ha ezt egyszer megérted, akkor megtelik a tank, a szeretett tank. A házasság gondozó tréningek hozzásegítenek feltétlenül nagyobb önismerethez bennünket, hogy igen, én tehát ilyen vagyok valóban, és a társam pedig másmilyen. És sok megfigyelésen alapuló, megszívlelendő tanácsot kínálnak egy házasság gondozására nézve. Az egyik például egy ilyen megfigyelést tett, hogy heti 5 órát igényel a házasságnak a fenntartása, és ezt persze lebontja, ebbe az 5 órába van egy komoly séta, ebbe az 5 órába napi 5 perc simogatás, ebbe az 5 órába benne van, hogy reggel megkérdezem, hogy na mi lesz ma, mire számítasz a mai napon, és a többi. És akkor részleteiben erre érdemes akár figyelni. Jó, ha van akarat, kitartó akarat a házasság gondozására, de helyreállítani a kapcsolatot az élet és a szeretet forrásával ennél sokkal több. Az előző az a kenőcsözés, meg a lázcsillapító. A másik meg, mikor a betegségnek a forrása megszűnhet. Az Isten tökéletes szeretetének az átélésében, az abban, hogy megfürdik az ember abba a szeretetbe, amihez nem mérhető a Földön senkinek a szeretete, és amivel telítődhet a lelke. Szeretik az esküvőkön a szeretet himnuszát felolvastatni, vagy ráírni a köszöntő lapra. A szeretet mi mindent tesz és nem tesz, és a szeretet soha el nem múlik. Soha el nem múlik. Hát a válási statisztikák nem erről szólnak. De nem is a szerelemről szól ez az ige szakasz, hanem az Isten tökéletes szeretetéről. Nekünk nincs elég nagy szeretettankunk, de mindig feltölthetjük Istenből. Nem egymásból, Istenből. És igen, sokkal jobb eséllyel indulnak a házasságba azok, akik a szeretetnek ezt a forrását ismerik, és jobb esélyük van együtt maradni, és a szeretetben növekedni azoknak, akik a szeretetnek ezt a forrását ismerik. Mit jelent növekedni? A szeretetben növekedni. Az Úr a másik emberre irányítja az én figyelmét. Igyekszem megismerni és kielégíteni minden fontos szükségletét. És ezzel nyilván párhuzamosan akkor én visszafogom magam. És ez egészen konkrét példákban előjöhet így, melyik programot válasszuk, ha egy időben van olyan, amit ő szeretne, meg én. Mit vegyünk meg, ha mind a kettőnk óhajára nem telik? És a többi. Azt olvastuk az Efézusi levélben, de hát az egész Új Szövetség erre tanítja azokat, akik Krisztust ismerik. Ahogyan Krisztus. Minden találkozásban, minden napon ez tartotta szem előtt. Mire van szüksége ennek az embernek? Mire van igazából szüksége annak, aki ott van előttem? És hogyha felszabadulunk arra, hogy önzetlenül adjunk, akkor átéljük. Igen, nagyobb boldogság ez. mint kapni. Nagy boldogság. Látni a társunknak a ragyogó arcát, vagy azt a, csak azt a pillantást, amivel nekünk megköszönte. Ahogyan Krisztus is, kiki úgy szeresse a feleségét, kiki úgy törődjön vele, kiki úgy bocsásson meg neki. Az én központú ember igyekszik lenyomni a másikat. A szeretet pedig arra tanít, hogy mindig újra tudatosítsuk a másik értékeit. Azt, amiben, mindazt, ami benne szép és jó, és amiért, amiért tisztelni lehet. A kemény szívű ember soha se felejt, és a szálkát észreveszi a másik szemében. A szeretet pedig mindent elfedez. Azt írja Pál apostol Efézusba, ha haragusztok is, haragszunk. Egy pillanat alatt. Ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek. Persze, hogy pillanatok alatt támad az indulat. De ne engedjétek meg, hogy ez éket verjen, hogy ez mint egy seb ott maradjon, amelyik begyullad és ront. Nem lehet ezzel visszaélni, ezen gondolkoztam el, nem lehet ezzel visszaélni, ha csak az egyik fél az, aki sokat ad, aki akarja a kapcsolatot menteni, aki mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Nem lehet ezzel visszaélni? De igen, lehet. De lehet. Mégis ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a házasságunk valóban szeretett kapcsolat legyen, hogy afelé közeledjünk, amire Isten szerint az hivatott. És végül még arról szeretnék egy-két szót, hogy minden áron együtt kell maradni. Az a véleményem, hogy minden áron nem. Nem a házasság az élet célja, de még az Isten szerinti életnek sem a legfőbb célja. A házasság egy ajándék, egy keret. De vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem a mi kemény szívűségünk miatt alakultak-e úgy a dolgok, ahogy. Nem a mi kemény szívűségünk miatt-e. Mennyiben? Akarunk-e őszintén Isten segítségével, Isten kegyelméből megváltozni? Lehet, hogy nem megmenthető a házasságunk, de ne rajtunk múljon. Több helyen jártam, ahol olyan házaspárokkal találkoztam, akik elérkeztek a gödörbe, az egymás megvetéséig, megundorodásig, vagy el is váltak. És aztán az Úr külön-külön megszólította őket. És kiderült, hogy nem az volt a baj, hogy ők nem illenek egymáshoz, nem. Hanem a kemény szívük volt a baj. De most boldogan mondják el, hogy ezt a kemény szívet az Isten meggyógyította. És ők mégis együtt vannak, és újra összeházasodtak. És szeretnék elmondani, hogy milyen nagy az Isten. Ugye érzitek, testvérek, hogy itt nem csak a házasságról van szó. Akinek kemény szíve van, attól nem csak a házastársa szenved, ám bátor, persze ez az a kapcsolat, ahol a leginkább, a legspontánabb módon hát megmutatkozik, hogy milyen lelkületű emberek vagyunk. De itt nem csak a házasságról van szó, hanem minden kapcsolatunkról. Azt mondja Jézus Krisztus, szükség nektek újonnan születnetek, minnyájunknak. Akárhogy születtünk, akármilyen derék módon neveltek a szüleink, hogy kőszív helyett hússzívünk legyen, hogy valóban igaz szeretettel tudjuk szeretni azokat, akik hozzánk tartoznak, és mindazokat, akikkel találkozunk, akiket előnkbe hoz az Úr. Amen.